Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket az STS Szabad Egyetem előadássorozat 24. szemeszterének első szemeszternyitó előadásán a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Az STS Szabad Egyetem 24. szemeszterében összesen 11 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában nézhetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy az élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és a közönségek között. Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadóknak. Most felkérem professzor dr. Zakar Pétert, a Szegedi Tudományegyetem nemzetközi és közkapcsolati rektor helyettesét. Nyissa meg az STS Szabad Egyetem 24. szemeszterét.
Tisztelt hallgatóink, kedves nézők, engedjék meg, hogy ennek a szemeszternek a megnyitása alkalmából örömömet fejezzem ki, hogy újra ilyen sokan együtt vagyunk. Ez a fél év valamilyen módon a tradíció és a megújulás együttes jelenlétéről szól, ami egyetemünknek az egyik fontos jelmondata és programja. Valahogy ennek a megújulásnak a vegyészek lettek a nyertesei. A legtöbb előadás valamilyen módon kapcsolódik a kémiai tudományokhoz, de emellett hallhatnak történeti, filozófiai, pedagógiai, földrajzi és számos más tudományterületről érkező előadókat is. Tulajdonképpen, amikor az ember megöregszik, akkor már mindig ilyen egy vágányon jár az esze. Én csak azt tudom mondani, hogy ha nagyon nehéz elhinni azt, hogyha valaki tanul valamilyen tárgyat, hogy esetleg valahol máshol is lehet valami érdekes dolog, azért sose adják fel a reményt, ne legyenek a napjainkra jellemző terméketlen tényemberek, halmazát, szaporító egyedek, hanem próbáljanak meg egy kicsit nyitni a világ más jelenségei felé is, nem csak azzal foglalkozni, amit szoros értelemben választottak. Na hát ezen vidám gondolatok jegyében akkor, és azzal persze fűszerezve, hogy az az idő, amit az ember az értelme vagy a szellemek kiművelésére használ fel, az sohasem kidobott idő. Ebben a szellemben akartam megnyitni a Szabad Egyetemet, de most mondok még egy mondatot, ha fáradt vagyok, mindig sokáig beszélek, hogy tehát nem az a lényeg, hogy a megdicső testük itt legyen, hanem ugye kellene tenni valamilyen erőfeszítést is annak érdekében, hogy megértsék azt, amiről az előadók beszélnek. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket.
Köszönjük szépen dr. Zakar Péter szavait. Mai előadónk dr. Forró Lajos, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógus Képző Kar főiskolai docense. Főiskolai tanulmányait a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, egyetemi tanulmányait az STE BTK-n végezte. 2016-ban szerzett PhD fokozatot történelemtudományok tudományágban a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájában. 1992-ben kezdett el foglalkozni a délvidéki magyarok 1944-45. Évi tragédiájával. 1995-ben jelent meg első könyve, azóta számos publikációja látott napvilágot a témával kapcsolatban, több konferencia szervezője, tanulmánykötet szerkesztője. Alapító tagja a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sajtó Egyesületnek, a Fiatalok Délalföldi Médiában Alapítvány elnöke, a Vajdaság Kutatóközpont Egyesület tagja, a Délvidék Kutatóközpont alelnöke, a SZAB Délvidék Kutatóközpont munkabizottság tagja, a Délvidék Szemle Történettudományi folyóirat szerkesztője, a Magyar-Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság magyar tagozatának tagja. Az 1944-45-ös délvidéki események feltárása és tisztázása, valamint a magyar és a szerb nép közötti megbékélési folyamat sikere érdekében végzett tevékenység elismeréseként 2015-ben a köztársasági elnök a Magyar Érdemrend tiszti keresztje kitüntetést adományozta neki. 2018 óta a vezetői megbízással nem rendelkező oktató képviselője az STS szenátusában. Felkérem előadónkat, tartsa meg az előadását.
Vannak történetek, amelyeket évtizedeken át nem mesélhet el senki. És vannak olyanok is, amelyek a sírba szállnak azokkal, akik megélték őket. Ilyen történetek tízezrei születtek 1944 gyászos telén a délvidéken. A trianoni békével Magyarországtól elválasztott, majd visszafoglalt, és a II. Világháború elvesztése után ismét elcsatolt terület népe akkor még nem szenvedett eleget. A kivonuló magyar haderő nyomában érkező partizán alakulatok és néhány helybéli szerb nemzetiségű polgár Tito parancsára vérfürdőt rendezett. Jól szervezett, hidegvérrel és módszeres kegyetlenséggel tömeggyilkosságokat vittek véghez a délvidéki falvakban, városokban. 20-40 ezer emberi sors, 20-40 ezer olyan történet, amelyet sokáig elmesélni sem volt szabad. A legtöbb így sírba szállt a szereplőivel. Néhányat azonban ismerünk.
Este későn az anyám, nem tudom, hogy fölébresztette, vagy ébren voltam, csak azt mondta, hogy hallott, hogy lőnek, lövöldöznek, és most végzi ki az apánkat.
Nagy, borzasztó nagy robaija körülfogták a házunkat. Hát az első álmunkat aludtuk, amikor ők betörtek oda, ketten, és már ahogy a szobából kísérték ki, már a puskatussal verigették a hátát. Azt láttam. Elvitték be a többi közé, a községháza pincéjébe helyezték el ezeket az összefogdosott magyar embereket.
Mert akkor, mikor reggel jöttek érte, és akkor mondták, hogy 8 órára legyen bent az én apám is, és akkor bement. Utoljára aztán már csak egy szél láttam, még bent voltak.
Éheztették őket, megverték őket, félholtra verték őket, szíjat hasítottak a hátukból, besózták, hát minél nagyobb fájdalmakat okoztak az elhurcoltak.
Csak azt láttuk, aki itt az ablakban, Szarapka Jóskának az apját, azt én nem ismertem meg, és számtalan szó játszottunk az udvarjukba. Mert csak a fejét verték, úgyhogy tiszta, nézett ki, mint a néger, olyan fekete volt.
Én nagybátyám, azt nyúzták, eleven a hátáron szalagokba húzták le a bőrt, és sózták be. Volt egy távolabbi rokon, unokatestvére, 17 éves gyerek volt. Azt meg a kis Józsinak hívta.
De aztán később a nap folyamán, amikor már kezdett sötétedni, vagy délután, akkor már azt a pár holtat, pár testet, akik közt ott volt az édesapámnak a holtteste is, összeszedték parasztkocsikkal, kötelekkel, felhúzták a partra, és kivitték a temetőbe, lerakták szintén a földre.
Gondoltam egyet, hogy benézek a pince ablakán, mert ugye az végig nyitva volt az út, mehettem. Hát itt nem láttam semmit, mert ott állt a forró Lajos bácsi az ablakba, és néztem, annyira megijedtem az arcától, mert csupa vér volt az arca neki, hogy nem tudtam szóhoz jutni.
Szeretettel köszöntöm Önöket. Kérem, nézzék el nekem, hogy nem hagyományos módon indítottam az előadásomat. Ennek az oka több. Az egyik olyan témáról szeretnék beszélni, ami kb. 50 évig hallgatásra volt ítélve. Nem lehetett róla beszélni sem az anyaországban, sem pedig a délvidéken. Ezeket az interjúkat, amiket láttak, ezeket akkor készítettem, amikor olyan idős voltam, mint önök. Akkor tudtam meg én is, hogy a témával kapcsolatban személyes érintettségem van, mint hallották az utolsó interjú alatt, ő a nagyapámról beszél. Tehát, hogy a nagyapámat is ártatlanul elhurcolták, és 1944. november 21-én több társával együtt egy jelöltlen tömegsírba gépuskázták. Nem tagadom, hogy a kezdeti időszakban, akkor még történész hallgatóként néha nagyon nehezen tudtam az érzelmeimet kontrollálni, amikor ezekhez a témákhoz nyúltam. Hiszen egyrészt a személyes érintettség, másrészt pedig az a rengeteg tragédia, emberi tragédia, ami rám zúdult, miközben ezzel a témával kezdtem foglalkozni, nem beszélve a belügyi szervek jó indulatáról és mindennemű hátráltatásáról, ami abban az időben ért ezzel kapcsolatban, nagyon nehéz volt. Aztán később tanáraim, barátaim segítségével rá kellett jönnöm, hogy maga a kutatásnak és maga a témának akkor tudok segíteni igazán, hogyha történészként egy objektív korképet festek föl ezekről az eseményekről, és levéltári kutatásokkal, túlélőkkel folytatott beszélgetések alapján a témával elkezdek történészként foglalkozni. Még egyszer mondom, nagyon nehéz volt az érzelmeimet kontrollálni, de sokat beszélgetve, segítséget kérve barátaimtól, többek között Zakar Péter professzor úrtól is, sikerült, én úgy érzem, és eljutottunk egy olyan szintig, ahol már az Akadémiai Vegyesbizottság tagjaként, partnerként tárgyalunk a másik féllel, a másik fél történészeivel, és megpróbáljuk ezeket az eseményeket a történelmi tudomány számára ismerté és elfogadottá tenni. Nyilván minden közben, hogy a tudományos részével foglalkozom, természetesen nem adtam föl azt a tervemet, hogy újra temetem a nagyapámat. Rehabilitálni már sikerült 2006-ban, törvényes úton a Szabadkai Bíróság kimondta, hogy ártatlanul veszett oda, és most zajlanak azok a kísérletek, amelyel nem csak a nagyapámat, hanem az 1944-45-ös ártatlan áldozatokat újra temetjük. Elnézést ezért a kis kezdetét, de mindenképpen szerettem volna láttatni, hogy hogy indult ez, és még egyszer azért tartottam fontosnak, mert én körülbelül ilyen idős voltam, mint önök, amikor ezt elkezdtem. Engedjék meg, hogy egy néhány gondolatot mondjak általánosságba az 1944-45-ös eseményekkel kapcsolatban, majd aztán szeretnék rátérni konkrét kutatási eredményekre, amelyeket az Újvidéki, illetve az Zentai levéltárban tettem, egy kimondott község, tehát Magyarkanizsa községgel kapcsolatosan. 1944. október 1-én lépnek a Vörös Hadsereg katonái a Bánát területére, tehát tulajdonképpen a mai jugoszláviai vajdaság területe, ekkor kezdődnek a hadműveletek, amelyekben a szovjet hadsereg mellett Tito partizánjai is aktívan részt vesznek. Ugye tudni kell, hogy itt a környező országok közül a Tito partizánjai voltak azok, akik számbelileg nagy számmal részt vettek ezekbe az eseményekbe, illetve Titónak volt egy olyan hadserege, egy ütőképes hadserege, amellyel valamelyest a saját területeit föl tudta szabadítani, illetve itt ugye nem maradtak a későbbiekben a szovjet egységek. Másodikán foglalják el a partizánok Versecet, ekkor ide költözik a főparancsnokság is Tito vezetésével, egy német házat, egy elüldözött német házába költözik be a főparancsnokság és maga Tito is, és innen irányítja majd a továbbiakban az egész vajdaság visszafoglalását. Október 1944. október 8-án lépik át a Tiszát. Legelőször is ugye a Tisza átlépése Szentestől északra is délre történik, illetve egészen végig a délvidéken. Ugye tudni kell, hogy ekkor a bánság, Bánát az német fennhatóság alatt van. Ez az, amit ugyan megígértek Hortinak a németek, de nem kapta vissza 1941-ben, csak a bácskai részeket. És ez október 8-án történik, hogy átjut a szovjet hadsereg a Tiszán. Ugye hidak nem lévén, vagy kompon, vagy különböző csónakokkal vitetik át magukat az orosz katonák, és kezdődik meg az impériumváltás a tiszamenti falvakban így. Október 8-án Magyarkanizsán, Zentán, Becsén, Péterévél és Moholon, tehát gyakorlatilag az egész Tiszamente október 8-án elesik. Itt számottevő magyar haderő nincs, néhány határvadász egységet hagynak itt, akik nyilván számottevő ellenállást nem tudnak tanúsítani a szovjet hadsereggel és a velük karoltva érkező partizánokkal szembe. 10-én már Szabadkán vannak, Szabadka is elesik, majd október végéig Bácska nyugati középső déli részei is elesnek. Horgos az, amely egy picit tudja megfékezni az előre nyomulást, ott két napot megtorpannak a katonák. 10-én esik el Horgos, az itt van alattunk néhány kilométerre a határtól, és utána ugye 10-11-ére Viradóra, Szeged is szovjet kézbe kerül. Tehát ezeken a területeken bevonulnak a szovjet hadsereg, illetve a déli részeken a partizánok is. Maga Tito azonnal október 17-én bevezeti a katonai közigazgatást Bácskában, Bánátban és Baranyában. Ennek azért van jelentősége egy történészek közötti vita kapcsán is. Vezetője Iván Rukovina vezérőr nagy, aki azzal indokolja a katonai közigazgatás bevezetését, hogy a katonai közigazgatás bevezetésére azért volt szükség, hogy a terület délszláv jellege megmaradjon, és ugye ekkor szoktuk azt mondani, hogy bizony az itt élő magyarok és németek ellen népirtást hajt végre majd későbbiekben a partizán hatalom, mert ott, ahol a délszláv többség megőrzése a cél, és ezért egy katonai közigazgatást vezetnek be, ott nem sok jövőt lehet jósolni a más etnikumú kisebbségeknek. Maga a katonai közigazgatás szervezetileg úgy működött, hogy minden településen létrehozzák a népfelszabadító bizottságokat, ők lesznek a politikai hatalom hordozói. Ezekben a bizottságokban, majd a népőrségben is kizárólag szláv nemzetiségű tagok lehetnek a kezdeti időkben, még a magyarok, illetve a németek részéről még a baloldali embereket sem veszik be ezekbe a bizottságokba. Későbbiekben ez majd változik néhány év, hónap elteltével. Maga a népőrség pedig egy fegyveres alakulatok, amelyek a rendet voltak hivatva biztosítani. Ezek is kizárólag döntő többségben helyi szerb nemzetiségű polgárokból tevődtek össze. A hatalom megszerzése érdekében Tito a főparancsnok leszámol potenciális ellenfeleivel. Itt két típusú leszámolásról beszélhetünk. Az egyik az ideológiai alapon történő leszámolás, ez nyilván a szláv nemzetiségűek ellen irányult, akik valamilyen módon ideológiailag nem kötődtek a kommunista párthoz, vagy a Tito vezette partizán mozgalomhoz. Itt néhány példát hoztam ezzel kapcsolatban. Bleiburg, ez Szlovénia és az osztrák határon található. Itt kezdtek el menekülni a horvát sorkatonák és az usztasák, majd át is jutottak a határon, de az angolok visszaadták őket Titónak. Itt több tízezer emberről beszélünk. A hivatalos parancs szerint, ami elindult, azt tartalmazta ez a parancs, ugye mindig vigyáztak a partizánok, hogy azért mit írnak alá. A hivatalos parancs szerint nem szabad őket bántani, majd rögtön utána ment a futár a szóbeli utasításával, Titóval, hogy likvidálni. Több tízezer embert gyilkolnak meg itt a partizánok, a másik részét pedig munkatáborokba hurcolják el. Mihajlovics, Drázsa Mihajlovics, az emigráns kormány hadügyminisztere, ugye ő volt Tito nagy ellenfele a II. Világháborúban, és gyakorlatilag a kezdeti időkben még nem is dőlt el, hogy ki az, akit a nyugat támogatni fog, Titót, vagy a királypárti Drázsa Mihajlovicsot. Nyilván ezt a veszőfutást a háború végéig Tito nyeri meg. Azért a későbbi jugoszláv történetírás nagyon árnyalt képet adott Drázsa Mihajlovicsról, egy kollaboránsnak, egy németek kiszolgálójának állította be. Ez azért nem teljesen volt igaz. Egy komoly katonáról beszélünk, aki katonai akadémiát végzett, és Párizsban is tanult. A jugoszláv történetírás ugyan tagadja, de állítólag még De Gaulle-lal együtt is tanult. Hát egy szerb patriótáról beszélünk, aki időnként a kocsmába pisztollyal hadonászva akarja bebizonyítani, hogy ő a világon a legnagyobb szerb, de minden esetre tényleg egy jó katonáról beszélünk. Nyilván ő egy királypárti hadsereget vezet, És hát egészen a háború végéig ők és a partizán, a németeknek sikerül az a terve, hogy a szerbeket győzzük le a szerbekkel, és gyakorlatilag összeugrassza Mihajlovicsot és a Tito vezette partizán mozgalmat. Ő egészen a második világháborút követően nem esik fogságba. Több mint egy évig bujkál még az erdőkben, hegyekben katonáival, majd aztán törbe csalják 46-ban, és ugyan óva intik Titót, hogy ne ölje meg, ne csináljon belőle mártírt, de mégis egy koncepciós perben halálra ítélik és kivégzik. A mai napig nem lehet egyébként megtalálni a sírját. Különböző legendák keringenek, hogy hol megtalálták a szemüvegét valamilyen tömegsírba, és a többi, de ez folyamatosan az egyik kollégám is, amúgy kedves barátom, egy szerb történész, Szerján Szötko, hogy folyamatosan meg is cáfolja is. Mindig elmondja, hogy sajnos még nem sikerült föltárni azt a tömegsírt, vagy azt a sírt, ahova a likvidálását, vagy meggyilkolását követően Drázsa Mihajlovicsot temetik. Még egy fontos személyt hoztam példaként, nyilván egy szimbolikus példa, ez Alojzé Stepinac horvát püspök, aki Tito börtönbüntetésre, hosszú-hosszú börtönbüntetésre ítél. A kezdeti időszak kezdve a partizánoknál jelentkezik az ideológiai alapon az egyház ellenesség, tehát ez a verd meg a pásztort és elszéled a nyáj, ez folyamatos, ezt sajnos a délvidéki magyar katolikus papok is megszenvedik majd a megtorlás alatt. Ugyanez a helyzet Stepinac püspökkel is. És aztán az etnikai alap az a másik leszámolási mód, ez főleg a magyarokat és a németeket érinti a térségbe, ahol nyilván az a cél, hogy a terület szláv jellege erősödjön, és a itt élő kisebbségek és a magyarok kárára történik meg ezek a gyilkosságok. El kell mondani, a németeket gyakorlatilag teljesen sikerül kiirtani, táborokba zárni, ott meggyilkolni, míg a magyarok megtizedelése sikeredik a végére, illetve ahogy haladunk a korban, a magyarok átkerülnek egy másik, mert kezdetben nekünk is azt a sorsot szánták, mint a németeknek, de a későbbiek során átkerültünk egy enyhébb kategóriába, és tulajdonképpen itt tudott megmaradni a délvidéken a magyarság. Maga a háború után a vélt vagy valós bűnösök megbüntetésének az ötlete az nem a háború végén pattan ki Titóék fejéből. 1943. november 29-30-án a Jugoszláv Népfelszabadító Antifasiszta Tanács ülésén Jajcéban már megfogalmazódik ez a gondolat, hogy létre kell hozni egy háborús bűnöket vizsgáló bizottságot, amely a megszállók és támogatóik bünteteit kivizsgáló állami bizottság néven válik majd ismerté. Ez nagyon sokáig Vízszigetén, amíg Tito Vízszigetén van, ez ott működik, és ez Belgrádba csak október 20-án kerül, miután Belgrádot felszabadítják Tito partizánjai. A Vajdasági Bizottság pedig szeptember 18-án alakul meg. A munkaügyi szabályzat elfogadása 44. november 21-én történik. Ez azért érdekes ez a dátum, mert majd később, amikor a likvidálásokról beszélünk, még nincs is munkaügyi szabályzat, de már a likvidálások megkezdődnek. Tehát ekkorra már nagyon sok magyart és németet likvidálnak a partizánok. Maguknak ezeknek a likvidálásoknak a végrehajtói az OZNA, vagyis a Népvédelmi Osztály, ennek a vezetője Alekszandár Ránkovics, egy Tito kipróbált harcostársa, szinte testvéri kapcsolat van közöttük, hiszen Ránkovics a Gestapo fogságába kerül, és onnan kalandos úton szabadítja ki Tito és a közvetlen munkatársai. Ez a barátság egészen a 60-as évekig tart, amikor Ránkovics már majd belügyminiszterként lehallgatja Titót, és ekkor kválik kegyvesztetté gyakorlatilag, pedig nagyon sokan Tito utódjaként emlegették, de ekkor aztán kegyvesztetté válik, és teljesen kiesik a vezetésből. És el kell mondani azt is, hogy magukban ezekben a likvidálásokban aktívan részt vesz több helyen a helyi szerb-szláv lakosság is. Alul egy kép a kanizsai népőrség tagjairól, nem bizonyítható, azt el kell mondjam, hogy bármelyikük is aktívan részt vett volna, de azért Kanizsán a nagyon komoly retorziók, gyilkosságok kérik a magyarokat, amelyeket a népőrség tagjai végeznek el, tehát valószínűleg van közöttük olyan is, aki aktívan ebben részt vett, de nyilván nem mindenki, tehát ezt így nem lehet kimondani. Hoztam egy térképet is a délvidékről, amelyben be van jelezve, hogy hol történik tömeges kivégzés. Szinte minden nagyobb településen van tömeges kivégzés, tehát ahol likvidálják a fogvatartottakat. Ez tulajdonképpen úgy történik, hogy abban a pillanatban, ahogy megtörténik az impériumváltás egy-egy helységben, ott elkezdődik a vadászat azokra az emberekre, akik valamiféle vélt vagy valós bűnt rá lehet fogni. Különböző listák készülnek, van, ahol már előre, és ezek alapján kezdik el összegyűjteni az embereket, pincébe zárják, börtönbe zárják, és nagyon-nagyon brutális kegyetlenségeket hajtanak rajtuk végre. Ezt lehetett hallani a visszaemlékezők szájából is az előadásom kezdetén levetített videóban. Aztán megérkezik az Ozna század, és a pincéből kiviszi az erdőszére vagy a Tiszapartra az embereket, és ott likvidálják és belelődözik az embereket ebbe. De például az általam kutatott helységben, ott, ahol a helyi lakosság is aktívan részt vesz ebbe, az Ozna század is visz ki embereket, illetve napi szinten hordanak ki szekéren agyonvert embereket a be sem temetett tömegsírba, ahol csak mésszel öntözik le az embereket, tehát mindennaposak ezek a likvidálások. Tulajdonképpen Titóék a bizottsággal egy olyan szellemet engedtek ki a palacból, amelyet utána nagyon nehéz volt kordába tartani, és tulajdonképpen a helyi szerb, szláv lakosság azt gondolta, hogy ennek a parancsnak, ennek a bizottságnak tudatában bármit el lehet követni a helyi lakossággal, és ez sajnos így is volt. Maga a kutatásról néhány gondolatot. Egészen a 90-es évekig, ahogy említettem önöknek, erről nem lehetett beszélni. Szigorú retorziók érték azokat a kutatókat, akik ezzel bármilyen szinten próbáltak vagy elkezdtek foglalkozni. Egy kötelező hallgatás övezte az egész történetet. Ugye Tito a háború után a megtorlásokat követően egy boldogulást engedélyezett a magyaroknak, tehát amit mondtam ugye, hogy a németekkel ellentétben egy enyhébb kategóriába kerültek a magyarok. Ennek a feltétele volt a kollektív amnézia. Tehát az, hogy ezt a történetről nem beszélünk, ezt elfelejtjük. Nyilván nem hiába van az, hogy én is az önök korában tudtam meg azt, hogy a nagyapám nem elveszett a háborúba, hanem brutális körülmények között Martonoson meggyilkolták. A 90-es években kezdtünk néhányan ezzel a témával foglalkozni, elsőként talán Mózes Antal bajnoki történész, majd Matuska Márton, megjelent Cseres Tibor könyve, erről talán hallottak is. Ezek a kutatások levéltári iratok hiányában, főleg az oral history, vagyis hát a még élő szemtanúkkal való beszélgetésekre korlátozódtak, tehát az a kezdet, hogy megkerestünk idősebb embereket, akik túlélték, akikről tudtuk, hogy esetleg van személyes érintettségük, ezeket az interjúkat látták az előadásom kezdetén, és így kezdtünk el foglalkozni a témával. Meg is jelent jó néhány helytörténeti munka, amelynek egy része, hogy is mondjam, követi a történettudományt, másik része nem föltétlenül, de minden esetre egy csomó forrás az, ami megjelent a témával kapcsolatban, viszont hiányoztak a kor levéltári forrásai. Egyedül a zentai történelmi levéltárban lehetett kutatni, de ezt is csak nagyon kalandosan, és köszönve annak, hogy ott egy tényleg ízig-vírig magyar ember, Fodor István volt az igazgató, és ő titokban megengedte néhány kutatónak, hogy beletekintsen. Na nem az egész iratmennyiségbe, de azért néhány iratba. Ezt onnan tudom, hogy magam is 92-ben néhány iratot meg tudtam nézni, meg tudtam vizsgálni. Higgyék el, abban az időben nem kis kockázat volt ez egy levéltár igazgatójától, tehát tényleg hála is köszönet neki. Maga az áttörést ugye a két elnök megállapodása után a létrejövő Magyar-Szerb Akadémiai Bizottság megalakulása hozta, amelynek következtében kiderült számunkra is, akik azért nem gondoltam, tehát őszintén megvallom, nem gondoltam, hogy ennyi irat van a 44-45-ös dévidéki megtorlásokkal kapcsolatban, és akkor még nem tudtuk, hogy tulajdonképpen a partizán hatalom, ha nem is a normál szabályokat betartva, de az összes, az egész népírtás tulajdonképpen lepapírozta. A képen a vadasági levéltár, ahol a legtöbb irathoz lehetett hozzájutni az az Akadémiai Bizottság megalakulása után. Ez a 133-as fond tartalmazza ezeket az iratokat, amelyben nem csak az újvidéki események, hanem az egész régió településeinek az anyaga beérkezett, hiszen Újvidékre küldtek mindent a településekről, és döntő többségében itt találhatók meg azok az iratok, amelyek tanúbizonyságot adnak az 1944-45-ös magyar ellenes atrocitásokról. Itt a levéltárban a likvidáltakról készített lajstromok is megtalálhatók, tehát rengeteg név van, amelyek még addig nem voltak a kutatók birtokába, hiszen ugye addig csak a visszaemlékezőktől lehetett különböző listákat szerkeszteni, és nagyon sok név feledésbe merült a vérzivataros időkbe. Ezeket a neveket lehetett pótolni a levéltárban található iratokról. Maga az Akadémiai Vegyesbizottság megalakulását követően nyilván célkitűzés volt, hogy egy gyors listát, egy lajstromot állítsanak össze a kutatók a likvidáltakról. Ezt el is készítettem Ezei Zsuzsanna levéltáros és Fodor István, az előbb említett Fodor István, és elkészült egy adatbázis, amelyben az áldozatok névsora található. Azonban nagyon gyorsan kiderült, hogy ezekről az egyszerű névsorokról nem lehet pontos képet adni az 1944-45-ös délvidéki atrocitásokról, hiszen komoly forráskritika szükséges. Számos név nem szerepel a listán, számos név többször szerepel, más névvel szerepel, olyanok is szerepelnek a listán esetleg, akik időközben megszöktek, mert ugye leadták a listákat, leadták a névsorokat, és tehát ezek a névsorok pontatlanok. Tehát ahhoz, hogy bármi nemű előrelépés legyen, vagy a sokat kérdezett áldozati, amiről majd még beszélni szeretnék, az áldozati létszámokhoz közelebb kerüljünk, ahhoz egyfajta mikrokutatás végzése szükséges, ami azt jelenti, hogy ki kell választani egy-egy települést, és az arra vonatkozó összes iratanyagot, nem csak a névsorokat, hanem az összes iratanyagot át kell nézni. Erre vállalkoztunk mi Kanizsa községben Molnár Tibor kollégámmal. A kezdetben talán egyszerűbbnek tűnő feladat 2 évig tartott. Tehát egy kis község iratainak az átvizsgálásához 2 évre van szükség, vagy volt szükség, és sajnos azt látom, hogy nem tülemkednek a kutatók, hogy ezeket az anyagokat kutassák, feltárják, holott ma már lehetne. Sokáig mindig azt mondtuk, hogy nem lehet kutatni, most meg már, amikor lehetne, most meg már nem nagyon van rá sajnos történész, pedig mindenképpen szükséges lenne az összes településre elvégezni ezeket a mikrokutatásokat. Maga az iratokról néhány gondolatot, amikre a levéltárban leltem, illetve akkor rajzolódott ki előttem tulajdonképpen az események menete partizán szemszögből. Tulajdonképpen maga ez a háborús bűnöket vizsgáló bizottság, ez különböző bűncsoportokat állított fel, és ezek alapján kezdte meg az emberek összegyűjtését. Bejövetel, itt látható is egy ilyen irat, amiben tulajdonképpen a bejövetel, vagyis az ulazák kapcsán kerülnek be nevek. Ez azt akarja, hogy az 1941-es impériumváltást követően a helyi magyar lakosság milyen bűnöket követett el a szerb szomszédaik, a szerb polgártársaik ellen. Ezt vették ide sorba és írták be a neveket. A második az a hadsereg, tehát a magyar hadsereg által elkövetett bűnöket gyűjtötték össze, majd a razzia, ugye ez az 1942-es hidegnapok néven elhíresült, ahol ugye magyar katonák ártatlan szerbeket és zsidókat gyilkoltak meg. Az ezzel kapcsolatos bűnök, ez nyilván kevésbé érintette az én általam kutatott területet, hiszen az északi rész kutattam, ahonnan nem vettek részt a razziában. Táborok, ez a táborba hurcolt szerbek kapcsán elkövetett bűntettek. Az erőszakos mozgósítás, hiszen ugye visszakerül ez a terület a magyar közigazgatáshoz, és innen is sorolnak be katonákat a II. Világháborúba, természetesen szerbeket is, és hát itt, akik részt vettek ezekbe a besorolásokba, azok rá is kerülnek ezekre a listákra. Kényszermunkára hurcolt szerbek körüli atrocitások elkövetői a hatos. Hetedik a kitelepítés, ugye tudjuk, hogy az a 1918 után a délvidékre települt szerbeket a magyar hatóságok az 1941-es impériumváltást követően kitelepítik, és visszatelepítik az eredeti lakhelyükre, Boszniába, Montenegróba. Ez volt érdekes számomra, amikor az iratokban néztem, hogy tulajdonképpen a szerb áldozatot az usztasák ölték meg. Gondolkoztam, hogy hogyan ölhették meg az usztasák a délvidéken, ahol korán sem voltak a horvát katonák. Hát úgy, hogy ugye, amikor kitelepítették és elindult haza, akkor útközben elkapták az usztasák, és ott valahol kivégezték. A vagyon elleni bűncselekmények is egy kategória, elvitte a lovamat, megfenyegetett, és kevesebb árért vette át tőlem a terményt, és a többi hasonló bűnök vannak. Itt találtam egy nagyon érdekes iratot, ahol följelenti az egyik szerb a magyar szomszédját, hogy nem adta meg a kölcsönért járó kamatot. És akkor erre a papírra azért ráírják, hogy na jó, hát ez azért nem számít háborús bűnnek. Külön kategória a népellenségek. Ezek inkább ideológiai alapon kerülhetett valaki a népellenségek listájára. Talán annyi a különbség az előző nyolccal, hogy itt egy enyhébb büntetések születnek. Itt van már bírósági ítélet, és itt a népellenségeket kizárják a választójogból, és döntő többségében börtönbüntetésre ítélik. Maguk az iratokat, amiket találtam és összegyűjtöttem, azok a következő sorrendben vannak. Talán némi meglepetés, hogy a likvidálások az első. Maga az 1944-45-ös események törvénytelenségét az mutatja leginkább, hogy először történnek meg a likvidálások, tehát először gyilkolják le a magyar és a német polgári lakosságot, és utána ezt követően történik meg a lepapírozás tulajdonképpen, ahol úgymond önigazolást gyártanak le majd a partizán iratok. Csak egy személyes példa, a nagyapámat 44. november 21-én gyilkolják meg, és az első feljelentés rá 1945. márciusába érkezik. Tehát el tudjuk képzelni akkor, hogy tulajdonképpen mennyire lehet ezeknek az iratoknak, a későbbi gyártott iratoknak hinni, hiszen már régen meggyilkolt emberekre kellett rábizonyítani valamit. Ezt egyébként elég ügyesen megteszi a partizán irodalom, vagy a partizán irat kezelés. Feljelentések, háborús bűnösök névsora később, majd mindről egy pár gondolatot még külön mondok is, jegyzőkönyvek, határozatok, bírósági tárgyalás, tehát ugye kicsit fordított a helyzet. Tehát talán igazán a likvidálásoknak kéne legutoljára kerülni, nem így történik, egészen a holtán nyilvánításig. Maga a feljelentés az úgy történt, hogy a különböző helységekben kijelöltek egy-egy ilyen kis bizottságot, ahol be lehetett menni, és fel lehetett jelenteni a szomszédot, bárkit tulajdonképpen, a hatóságnak. A feljelentéseket átvizsgálva legalábbis azon a területen, ahol én levéltári kutatásokat végeztem, ott szinte kizárólag szláv nemzetiségű lakosok tesznek feljelentéseket. Természetesen az iratok érdekessége az, hogy időnként 2-3 feljelentést is tesz ugyanaz a személy ugyanazon a nap, és érdekes módon szinte ABC szerint azokat jelentik fel, akiket már likvidáltak. Tehát nagyon-nagyon gyanús az iratok utólagos készítése. A partizán iratkezelés egyébként még egyéb érdekes dolgok is jellemzőek, tehát magán a feljelentésen már a név helyett az locsinác, vagyis bűnöző szerepel. Tehát nincs mese, akit feljelentettünk, az már háborús bűnös. Szóval, tehát már eleve így jelzi a partizán irat, tehát igazán. Illetve a másik, ugye ez a kis idézővetét elbetű, amit már nem, kevésbé lehet látni, az azt jelenti, hogy az adott személy utolsó tartózkodási helye az le, tehát likvidálva már likvidáltuk, és még csak most jön a följelentés rá tulajdonképpen. Itt egy martonosi rendőrre tett följelentést láthatunk, amely jóval később történik, mint az ő likvidálása. Ezekből a följelentésekből tucat szám van az Újvidéki Levéltárban. A maga a 183-as font legnagyobb részét ezek a följelentések teszik. Tehát egy martonos, ahol 2000-es lélekszámú kis településről beszélünk, 841 följelentés érkezik. Tehát brutális mennyiségű feljelentést halmoznak fel, és küldik tovább. És itt találtam azt az iratot, amely azért bizonyíték arra talán, hogy itt valami nem stimmel. A Martonosi Bizottság ír egy levelet Zentára, amelyben megemlíti, hogy elnézést, van egy kis probléma. Nem minden legyilkoltra tudunk feljelentést produkálni, mert egyszerűen nem jelentik fel őket. És akkor itt kiderül, hogy ez annyira nem fontos, mert jön a válasz Zentáról, hogy nem kell ezzel foglalkozni, akit likvidáltunk, az eleve háborús bűnös. Úgyhogy hát megdöbbentő mindenképpen a maga az iratkezelés és maga a hozzáállás. A feljelentések hatására minden helyiség elkészíti a maga háborús bűnöseinek névsorát. Itt döntő többségében olyan emberek kerülnek ezekre a listákra, akik már nem élnek. Természetesen vannak olyanok is, akik elmenekülnek, mert azért azt is el kell mondani, hogy bizonyos helyeken a magyar impériumváltást követően történik atrocitás a szerb lakosság felé, de akik ezeket elkövetik, azok azért nem várják be a partizánokat. Ők is rajta vannak ezeken a listákon, hát nyilván őket nem lehet megtalálni, habár tudunk eseteket, ahol egy-egy partizán osztag átlépi a határt, átjön Magyarországra, és erőszakkal visszahurcolnak embereket a délvidékre. Több ilyen eset van, az általam kutatott területen ott nem történik ilyen. Ezekre a listákra fölkerülnek a nevek, a születési idő, magyar az illető, és akkor le van írva, hogy mit csinált, verekedett, gyilkolt, stb. El kell mondani, hogy nem tudunk arról, hogy az általam kutatott területeken a civil lakosság részt vett volna a gyilkosságokba, fizikai bántalmazások vannak. Tehát elkészülnek ezek a listák, megy Zentára, Szabadkára, majd Újvidékre, tehát tulajdonképpen ott gyűlik össze a háborús bűnösök névsora. Ezek után megkezdődik a még erősebb bizonyítékok gyártása, az úgynevezett jegyzőkönyvek, amelyek a feljelentések hatására készülnek, és a feljelentők időnként egy-egy jegyzőkönyvbe konkrétan mesélnek eseményekről, illetve, amint itt is látszik, névsorokat gyűjtenek itt is a partizánok, hogy kik azok, akikre bármi nemű vért vagy valós bűnt rá lehetne fogni. Ezekből a jegyzőkönyvekből is nagyon sok van az Újvidéki Levéltárban. Mindezek hatására történnek háborús bűnössé nyilvánítások. Ez az úgynevezett F határozat, amellyel valakit háborús bűnössé lehetett nyilvánítani. Nyilván itt is döntő többségében már meggyilkolt emberekről beszélünk. Maga az irat így néz ki, illetve akiről született ilyen irat, az bekerült a háborús bűnösök könyvébe, az látni locsinacá, ebbe bekerülnek azok a nevek, akikre később születik határozat. Az egy külön érdekesség, hogy azért 7739 ilyen határozat születik, és a likvidálásokban lényegesen több, mint a duplája fog majd odaveszni. Tehát róluk még utólag se sikerül, tehát több, mint feléről a meggyilkoltaknak még utólag se sikerül iratot gyártani, pedig mindent elkövetnek. Néhány esetben születik bírósági ítélet, ugye a jugoszláv nép nevében. Ez az általam kutatott területen egy olyan eset van, amit későbbiekben visszatért szemét halálra ítélnek. Később kiderül az alapos mikrokutatásból, hogy egy komoly koncepciós per az, ahol őt elítélik, csak hát ugye mutatni kellett egy ilyen ítéletet is. Illetve jó néhány esetben a később visszatérők, akik tudták, hogy valamit elkövettek, elmenekültek, majd később, amikor lenyugodtak a kedélyek, visszajöttek, akkor már azért nem lehetett agyonverni büntetlenül embereket, és akkor történnek bírósági ítéletek. Itt néhány év börtönbüntetés van. Tehát azért, amiért pár hónappal ezelőtt egy brutális agyonkínzás jár a pincébe, azokért a bűnöknél nagyobb bűnökért már a későbbiek során csak néhány év, néhány hónap börtönbüntetést rónak ki. Ami azért előlendítette a kutatásokat, és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a mikrokutatással lehessen bővíteni az adott helységek áldozati névsorát, az ezek a likvidálási listák. Ez az általam kutatott területről Martonos, Kanizsa és Horgosról található lista. A bibi ezekben az, hogy a likvidálásokat és a listák készítését követő időszak az kb. Egy év. Tehát likvidáljuk az embereket, és mire lepapírozunk és eljutunk odáig, hogy a helyiségeknek le kell jelenteni, hogy tulajdonképpen kiket gyilkoltunk meg, eltelik egy év. Ugye van, ahol cserélődnek tagok, van, ahol már nincsenek ott azok az emberek, akik látták, tudták, részt vettek ezekbe a likvidálásokba, és ezért ezek a listák nem teljesek. Ezek ott lehetnek teljesek, ahol nem tömeges a gyilkosság, ahol néhány ember tölnek meg, és emlékeznek rá. De például Horgoson kimondottan leírja az irat, hogy elnézést, mi ezeket tudtuk összeszedni, nem emlékszünk mindenkire, valószínűleg vannak többen is, de hát azokat nem tudjuk. Mert hogy változott a vezetés Horgoson. Magyar Kanizsán óvatosan fogalmaznak, ott nem írják le, hogy őket gyilkoltuk meg, hanem az iratba annyit említenek, hogy ők azok, akik eltűntek a háború végén. Tehát, hogy nem egységes az iratkezelés, van, ahol konkrétan leírja, mint Martonos, hogy ezeket megöltük azért, mert ilyen ez volt, rendőr volt, nemzetőr volt, besúgó volt, ezeknek a vádaknak döntő többsége nem igaz. És mivel az iratkezelés lépcsőzetes, van olyan személy, aki úgy indul, hogy nemzetőr, és a végén gyilkos lesz, vagy fordítva, vagy egyéb bűnök, mert időnként szükségét érzik az iratkészítő, hogy oda vigyesszenek valami indokot, okot erre. Ez Martos esetében megtörténik, Kanizsán ezzel nem foglalkoznak, illetve Horgoson sem, pusztán elküldik a névsorokat. Itt a martonosi névsor, tehát látható rajta, hogy sok esetben besúgó, nemzetőr, detektív, semmilyen ilyen jellegű irat vagy bizonyíték nincs, hogy ezek az emberek ezeket a bűnöket elkövették volna. Maga, amikor lezajlik a tömeges gyilkosságok, amelyek azért intenzíven december 1-ig, 1944. december 1-ig zajlanak, ekkor kiad Iván Rukovina egy, ezt így szoktuk hívni, hogy mentőrendelet, amelyben megtiltja, hogy bírósági ítélet, mi sem bizonyítja jobban, hogy előtte bírósági ítélet nélkül likvidáltak, amikor leírja az iratba Rukovina, hogy mostantól nem lehet csak bírósági ítélettel likvidálni valakit, tehát nyilván ez előrevetít, hogy előtte lehetett. És ekkor azért döntő többségében a településeken visszahúzódik a helyi magyarok elleni atrocitások. Van, ahol nem, ott aztán időnként még a partizán hatalom is fellép, és megbünteti azokat a túlbuzgó szerbeket, akik ezekben részt vesznek. Ilyen iratokat is találtam Magyar Kanizsával kapcsolatban. Nyilván ez az oka annak, hogy nagyon sokan, akár a magyarok közül is, a későbbiek során nem hitték el azt, hogy ezek a vérengzések titó tudtával történtek. Hiszen nagyon sokan azt látták, hogy itt történnek a december 1-e után különböző retorziók, és azt gondolták, hogy ez azért van, mert ugye Tito ugye nem vett ezekben részt, vagy nem tudott róla. Nem, már azért tudjuk, hogy ez így nem igaz. A Szabadkai Körzet Népfelszabadító Bizottság, ugye sokan eltűnnek a háborúba, ott vannak az özvegyek, ott vannak az üres házak, elmenekülnek. Mit tudunk csinálni? Kiadunk egy rendeletet, amelyben felszólítjuk mindenkit, hogy akinek eltűnt hozzátartozója, az jelentkezzen, jelentse ezt le az adott helyi hatóságoknál. Ez megtörténik az általam kutatott területen is, és az alábbi felhívást teszik közzé, hogy azok, akik eltűntek, a családtagjék ezt jelentsék be a felszabadító bizottságoknak. Magyar Kanizsán a Városháza 1-es számú szobájába, itt Friedman Alfred ügyvéd, aki ezekkel az iratokkal foglalkozik. Magyar Kanizsán 80 jegyzőkönyv készül, Martonoson 21. Megdöbbentőek ezek az iratok. 50 évig a levéltárba feküdtek azok a korabeli oral history visszaemlékezések, amelyekben tulajdonképpen a hozzátartozók, a feleségek jegyzőkönyvben mondták azt, hogy mi történt a hozzátartozóikból. Sok esetben egészen konkrétan leírják, hogy milyen brutális kínok között haltak meg a hozzátartozóik. Elképzelhetetlen számomra, hogy ezek egyáltalán hogy kerültek jegyzőkönyvbe, de hát belekerültek, és ez a kutatók számára egy korabeli oral history-ként is szolgál. Tehát például itt van egy magyar kanizsai áldozat feleségnek a vallomása, 44. október 17-én két katona jött érte, a városházára kísérte, és 44. október 18-án a városházán már azt mondták, hogy halott. Ugyanaz hónapon 19-én azt mesélték, hogy szétvert helyet hozták ki holtan, ettől az időponttól kezdve többé nem jelentkezett. Természetesen vannak jóval árnyaltabb fogalmazások is, de azért ezeknek az iratoknak, a 80 és a 21 iratnak 100%-a a likvidáltak közül kerül ki. Nyilván ezek az iratok azok, amik segítettek szintén bővíteni az áldozati listát. Volt olyan személy, akit egyedül ezekbe a listákba találtunk meg. Egy adorjáni kivégzett áldozatról tesz bejelentést a felesége, hogy bejött a papucsát megcsináltatni, és eltűnt, nem jött vissza. És aztán kiderül, hogy bejön a faluból a városba, valóban a cipészhez, és időközben az utcán elkapják, leviszik a pincébe, és agyonverik. Tehát így tudtuk bővíteni még azokat az áldozati névsorokat. 45. június 9-én a Jugoszláv Népfelszabadító Antifasiszta Tanács elnöksége meghozza a vagyonelkobzásról szóló törvényt. Na ez az, amiben nem különbözik az etnikai és az ideológiai leszámolás, mert ugyanúgy ráteszi a kezét a partizán hatalom az ideológiailag legyilkoltakra, mint az etnikailag likvidáltakra, és megkezdődik a vagyonelkobzás. Ez kiket érint? Azokat a személyeket érinti, akik elmenekültek. Ott vannak az üres házak, őket simán föltesszük egy listára, hogy háborús bűnös, és elkobozzuk az ingatlanjaikat. Kicsit más a helyzet azokkal a családokkal, ugye a családfőt agyonvertük, kivégeztük, de ott van a feleség, és ott van a két gyerek. Az általam kutatott területen ezekben az esetekben leállítják a vagyonelkobzást. Tehát nem veszik el a házat az özvegytől, a földeket igen, a boltokat igen, a kocsmákat igen, tehát ez igen, viszont meghagyják a házakat és azt a nagyon minimális föld területet. Nem mindenütt van így, Csurogon nem. Tehát Csurogon például, miután a férfi lakosságot gyakorlatilag teljességében kiírtják, ugye itt azért itt történik a 42-es razzia, tehát itt azért nagyon éles a bosszú vágy, majd utána januárban az egész lakosságot a Járeki haláltáborba húzolják. Erről azért Teleki Júlia nagyon több előadást tartott, ő maga is 2 évesen megjárta a haláltábort, ahol rengetegen vesztek oda. Egyébként egy magyar kanizsai pár hónapos csecsemő is van az áldozatok között az általam kutatott területről. A járásbíróságok folytatják le az eljárást, és úgy annak rendje módja szerint meg is történik a vagyonelkobzás. A későbbiek során ugye előjön a probléma, hogy az özvegyek vagy el akarnak adni egy ingatlant, vagy esetleg férhez szeretnének újra menni, de hát semmilyen papír nincs arról, hogy a férjükkel mi történt. És ezt valahogy meg kell oldani, és ekkor születik meg a döntés a holttá nyilvánításról, tehát hogy holttá lehet nyilvánítani a háborúban eltűnteket. Ez megint egy másik korabeli oral history, hiszen itt azért el kellett mondani, hogy mi lett az adott illetővel. Tanúkat kellett hozni, hogy hol látták őket utoljára. Pincébe láttuk utoljára. Hát igen. Egyébként időnként nagyon érdekes iratok születnek, például Adoriánnal kapcsolatban 51 embert lekísérnek a Tiszára és belelövöldözik. Ott a holttá nyilvánításokban az iratokban az kerül bele, hogy lesétált a Tiszapart és beleesett a vízbe és eltűnt. A későbbi rehabilitációs eljárások során, amikor a bíró nem akarta megadni az adott személynek a rehabilitást, akkor az ügyvéd azért megkérdezte, hogy mit gondol bíró, hülyék az Adoriány emberek, hogy október-novemberben lejártak a Tiszára fürdeni? És akkor nyilván így lehetett ezeket orvosolni. Sok esetben, legtöbb esetben nem írják bele konkrétan, nem engedik a végzésbe már. Magába a felvett jegyzőkönyvekben még le van írva, hogy eltűnt a pincébe, agyonverték, stb., de aztán már a végzésekben nem ezt írják. A végzésekben már csak az van, hogy eltűnt a háborúba, és a halál időpontját azt legtöbb esetben 46. május 16-án tüntetik fel. Ez pontosan egy év miután megszűnnek a harcok Jugoszláviában, és akkor azt mondják, hogy mivel nem jelentkezett, akkor valószínűleg eltűnt. Na most itt azért szeretnék rámutatni ennek a kettősségére, hiszen az az asszony pontosan tudta, hogy ott pár száz méterre a tömegsírba ott van agyonverve a férje. És ezt kellett, gondolják azért bele, ezt kellett azért végigjárni, tanukat hozni, és ezt a tortúrát végig kell csinálni az embereknek. Tehát 52-ig ez egy peren kívül egy gyorsított eljárásba zajlott, talán pont ez miatt is, majd aztán 52 után már törvény van róla, és akkor már egy kicsit bonyolultabb ez a holtán nyilvánítás. Természetesen ezt megadják mindenkinek, csak mondom még egyszer, ezek azért iszonyatos tortúrák. Egy picit, mint ahogy az előadás végéhez közeledve, egy kicsit hadd adjak számot a kutatási eredményekről, a mikrokutatás eredményéről, és talán egyfajta indoklást is, hogy szükséges a mikrokutatás. Az általam kutatott község településeit látják, ahol előzőleg már tudtunk áldozatokat, Magyar Kanizsán 51, Horgos környéke 66, Adorján 56, Martonos és Kishomok 25 áldozatról tudtunk, és a mikrokutatás, a levéltári iratok átvizsgálása Magyar Kanizsán plusz 17, Horgoson plusz 9, Adorján plusz 1, Martonos esetében pedig plusz 8 áldozattal tudtuk bővíteni azt az áldozati listát, amely az említett településeken előzőleg már elkészült. Én azt gondolom, hogyha ezt a mikrokutatást ki lehetne terjeszteni az egész vajdaságra, akkor tudnánk majd pontos adatokkal szolgálni. Két kérdést hagytam a végére. Az egyik az a megtorlás, vagy mások helyett bűnhődés. Az iratokból sajnos kiderül, és ma már kimondhatjuk, hogy az 1944-45-ös áldozatok döntő többsége teljesen ártatlanul kerül, vagy lesz áldozat, hiszen azok, akik bármilyen bűnt elkövettek a szerb polgártársaik ellen, azok elmenekülnek. Azok a magyar katonákkal együtt kivonulnak. Sokakat figyelmeztetnek is, hogy Józsikám, jobb lesz, ha elmész, mert te agyon leszel verve. Tehát ezek az emberek elmenekülnek, nagyon kevesen jönnek majd később vissza, néhány év múlva van, aki visszajön, de nem nagyon jellemző ez. Ezek általában Szegeden, vagy itt a környéken élik le a további életüket. Sajnos vannak, akik valóban részt vettek a szerb polgártársaik elleni atrocitásokba, de ezek elmenekülnek. És ott maradnak az ártatlanok, és ezeket likvidálják. Egy jó példa erre, ugye Martonoson magán a listán 25 fő szerepel, megtaláltam azt a listát, amit legelőször leadtak. Azon is 25 fő van, csak körülbelül fele olyan, akit még nem likvidáltak, tehát aki az elszökött, úgymond háborús bűnös. És a végére marad a 25, csak még oda csapnak egy néhányat, akinek semmi köze az egészhez. Tehát akiknek semmilyen bűnt nem lehet. Vannak olyan személyek, akiket kitartó kutatással sem lehetett még utólag se semmilyen iratot találni a bűnösségére. Tehát még utólag se tudtak, voltak képesek kreálni rá olyan dolgokat, amely indokoltá tette volna a legyilkolását. Tehát ezt bátran ki lehet mondani, hogy a megtorlás áldozatainak döntő többsége ártatlanul veszett oda. Nem hiába van az, hogy a 2000-es években megindult rehabilitációs eljárásokban tömegével mondja ki most már a szerb bíróság az ártatlanságukat ezeknek az embereknek. Persze ilyenkor megkérdezhetnénk, hogy is akkor az újratemetéssel mi van, vagy a kárpótlással mi van. A másik dolog, amivel kínozni szoktak általában, főleg újságírók, hogy mennyi az áldozatok száma. Na ez az, amire egy történész nagyon óvatosan kell, hogy válaszoljon. Maga a 44-45-ös délvidéki megtorlások áldozatainak a száma nagyon széles skálán mozog. Az 5000-től az 50 000-ig, mondanak történészek. Nyilván már kiderült, hogy az 5000 az nagyon kevés, már számbelileg is, és már név sorokban is több áldozat, a 10 000 fölött van az összegyűjtött névsor az áldozatokról, tehát ez a történet megdőlt, majd aztán a Mindszenty által megemlített 50 000, vagy a Cseres által a köztudatba bevitt 40 000-ről is kiderült, hogy ez azért lényegesen több, mint ami valóságban megtörtént. Ma, és csak ezt így merem mondani nagyon halkan, hogy a kutatók, a helytörténészek és a kutatások körülbelül 20 000 vagy 20 000 fölött egy picivel állt meg a szám. Nyilván nagyon sok nevet még nem tudunk. Az általam kutatott és a mikrokutatással az összes iratot átvizsgált területre sem lehet azt mondani, hogy pontos és biztos ennyi az áldozat, hiszen az előbb említett adórjány esetet se, hát nem gondolta senki, hogy még lesz pluszba áldozat, még tudunk találni. Sajnos ez a névsor, ez sohasem lesz teljes. Ez sohasem lehet majd teljesen megfejteni. A másik, amikor megkérdezik tőlem, hogy mennyi az áldozatok száma, akkor vissza szoktam kérdezni. Ki az áldozat? Az az áldozat, akit agyonvertek, megkínoztak és elástak, vagy az a feleség is áldozat, Kovács István Paprika Malom tulajdonos felesége, aki miután a férje elmenekül, mert tudja, hogy azért neki van félnivalója, akkor feleségét a helyőrség összes tagja, meg az orosz katonák is megerőszakolnak. Vagy áldozat-e az a gyerek, aki apa nélkül nő fel, és egészen végig másodrangú állampolgárként kezelik. Mert ha így kérdezik, akkor azt mondom, hogy 100 000 fölött van az áldozat. Tehát nagyon nehéz megállapítani az áldozatokat. Ami egy érdekes kérdés még, és a megbocsátásra vonatkozik. Nyilván azt gondolom, hogy valamiféle megbocsátásra, közeledésre szükség van. Ha nem gondolnám, ezt nem vettem volna részt az akadémiai bizottság munkájában. Nem segítettem volna ezt elő. Nyilván ott lehet megbocsátani, ahol megtörténnek a bocsánatkérések, illetve azok a lehetőségek, ahol ezeket az áldozatokat rehabilitálni, újra temetni tudjuk. Én ebben optimista vagyok. Nyilván nagyon remélem, hogy ez is elkövetkezik. De azért engedjék meg, hogy egy videóval búcsúzzak önöktől, és én azt gondolom, hogy ez is egy érdekes dolog. Ha nem is értek vele minden tekintetben egyet, azért szeretném, ha látnák, hogy hogyan éreztek ezek az emberek, hogyan érezték meg hozzátartozóik elvesztését.
Úgyhogy elég szomorú történet, még elég régen volt, de ezt nem lehet elfelejteni, megbocsájtani, még nincs kinek. De én nem tudnék megbocsájtani, az én életemben én nem tudnék nekik megbocsájtani. Nem. Ez akkora, az összes életünket ütötték tönkre. Mert az anyánk meghalt, elment, beteg volt. De ott maradt az apánk, aki talán adott volna életet, vagy segített volna az életünket, egy kicsikét. Azt még ők vették el. Ezt nem lehet megbocsájtani. Én személy szerint nem bírok.
Én meg azt gondolom, hogy ha én nem is így gondolom, nem ítélkezhetek. Köszönöm szépen a figyelmet.
Az STS Szabad Egyetem előadássorozat keretében egy hét múlva professzor dr. Csejtei Dezső, az STS BTK filozófiai tanszékének egyetemi tanára tartja meg Spengler filozófiája című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva. Viszontlátásra! Thank you.